Szeretnénk így rögtön így az üzenet és a tanításhoz menni az igéből. Jó volt dicsérni Istent, jó volt imádni őt, hálát adni, így közösen együtt is, nem csak így a saját életünkben a hét során. És múlt héten az imádságról volt szó, és arról, hogy van egy elhívásunk az imádságra, és gyertek velem, folytassuk tovább ezt a témát így az imádsággal kapcsolatosan, mert Isten olyan sok mindent tartogat számodra, számomra, így az imádságban. És múlt héten szó volt arról, hogy az imádság az végső soron egy kapcsolatról szól. Tehát így az Istennel való kapcsolatról. És végső soron egy beszélgetés. És hogyha kivesszük ezt a kapcsolatot az imádságból, akkor ez csak mozdulatsorokkal lesz egyenlő, és valami, amit teszünk, de valami, ami nem visz bennünket, így egy mélyebb, bensőségesebb, közelebbi, élettel telibb, élet átformáló közösségre és kapcsolatra. És hogy az imádság az egy beszélgetés, és volt erről szó, hogy ez nem egy egyoldalú beszéd. Tehát az imádság az nem csak az, hogy mi beszélünk Istenhez, hanem az imádság az az, hogy Isten beszél hozzánk. Főleg, hogyha adunk teret arra, hogy ő szóljon hozzánk. Ha nem pattanunk fel, ha nem szaladunk tovább, ha nem szaladunk el Isten mellett, akkor ő szólni fog hozzánk olyan sokféleképpen, mert szólni akar hozzád, szólni akar hozzám, vezetni akar, ahogy együtt énekeltük, ő élő Isten. Ő élő Isten. És aztán volt szó múlt héten, hogy az imádság az, hogy az imádságnak van sokféle jutalma, hogy az imádság jutalmáról volt szó. Hogy Isten azt mondja, hogy ha őt keressük, akkor olyan sokféle jutalom van, aki Istenhez járul, aki őt keresi, annak hinni kell, hogy ő létezik, és hogy ő megjutalmazza az őt keresőket. Úgyhogy vannak belső jutalmak, külső jutalmak, és az imádsága a legmagasabb fokú elhívásunk, és a legmagasabb fokú tevékenysége, amit egy ember tehet, amit Istennek egy ilyen csodálatos teremtménye tehet. Oké, úgyhogy, és ma szeretnék tovább menni, és szeretnék így az ima fajtáiról tanítani. Jó, úgyhogy lehet, hogy akarsz jegyzetelni, ha hoztál Bibliát, akkor jó néhány Biblia verset, meg bibliai részt fogunk nézni, és csak döntsd el így a szívedbe, hogy a Szent Szellem által csak szeretnél összpontosítani és figyelni. És szeretnéd az, hogy Isten megszólítson téged és közösségbe lenni, miközben hallgatod az ő igéjét. Jó? Úgyhogy beszéljünk így az imának a részeiről, fajtáiról. És nagyon fontos az, hogy az imádság az nem egy unalmas dolog. Nem egy olyan dolog, amit így ki kell bírni. Most gondold el, hogy így a világmindenség teremtőjével, alkotójával beszélgetünk, és azt gondoljuk, hogy oké, olyan sok izgalmas dolog vár engem így a nap során, vagy olyan sok izgalmas dolog van így az életben, de hát valahogy ezt ki kell bírnom, hogy így a világmindenség teremtőjével és alkotójával beszélek, ezt így ki kell bírnom, ez eléggé unalmas, de ki kell tartanom ebben az unalmas dologban, mert utána majd a napom során, vagy a hét során lesznek izgalmasabb dolgok. Ez egy hazugság. És egy olyan hazugság, amin keresztül így az ördög meg akar bennünket rabolni. Nem, az imádság nagyon izgalmas, nagyon élettel teli. És a Biblia azt mondja, hogy imádkozzunk a Szent Szellem által. Efézus 6.18-ban imádkozunk a Szellem által. Úgy szintén Júdás 20-ban beszél arról, hogy imádkozzunk a Szellem által. Azaz, hogy a Szent Szellem kíván vezetni bennünket az imádságba. Ő kíván a mi idegenvezetőnk lenni, vagy a mi vezetőnk lenni az imádságban, hogy miért imádkozzunk, hogy hogyan imádkozzunk, hogy mennyi időt töltsünk bizonyos részénél az imának, hogy ő akar vezetni bennünket, ő akar szólni hozzánk, ő akar terheket, így az Isten terheit tenni a mi szívünkre így az imádságban. És amikor így tanulunk imádkozni, mert ez valami, amit tanulunk, így az Istennel való közösségben, ahogy mélyülünk, és a szellem által imádkozunk, akkor rádöbbenünk, hogy ez rendkívül izgalmas, élettel teli közösség Istennel az imádság. És van néhány, jó néhány fajtája, és ma hármat fogunk megnézni, mert ötről szeretnék tanítani, de nem hiszem, hogy mind az öt beleférne, mert szerintem túl csodálatosak ezek. És ez nem azt jelenti, hogy mikor imádkozol, akkor mind a hármat vagy ötöt bele kell hoznod, hanem lehet, hogy lesznek imádságok, amelyekre inkább ez jellemző. Lesznek olyan imaidőd, amikor inkább a másik jellemző, vagy kettő-három része ennek az imádságnak. De a lényeg az, hogy az imádság az több, mint egy bevásárlólista, amit Isten elé hozunk. Az több, mint hogy csak így elmondunk nekik bizonyos dolgokat, és azt mondjuk rá, hogy ámen, és aztán felpattanunk, és megyünk a dolgunkra. Hanem ez egy közösség ő vele. Oké? És az első színe vagy fajtája az a hálaadás, dicséret. Hálaadás és a dicséret. Századik Zsoltár, 4. és 5. verse. Azt mondja, hogy menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel, mert, és aztán azt mondja, hogy adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, és örökké való az ő kegyelme. A hűsége megmarad mindörökre, vagy nemzedékről nemzedékre. Oké? Okay? És ez a hálaadás, hogy az Ószövetségben, amikor mentek Isten házába, és mentek Isten házába, akkor átmentek a kapukon, átmentek, hogyha más felől jöttek, átmentek a városkapukon. És utána pedig átmentek a templom udvarait körbevevő falon lévő kapukon. És századik Zsoltár az egy ilyen dicsőítő Zsoltár. Ez a Hallel Zsoltároknak a része. A Hallel az azt jelenti, hogy dicsőítés. Halleluja, dicsérd az Urat. Oké? És ez Hallel Zsoltár. És arról szól, hogy mikor Isten elé megyünk, és megyünk a kapuin, akkor adjunk hálát, köszönjünk meg neki dolgokat, ismerjük fel az ő rengeteg ajándékát a mi életünkbe, és menjünk be az ő udvaraiba. A templomnak egy nagy udvara volt, különböző udvarai voltak, de volt egy nagy udvara, ahova minden ember mehetett. Menjünk az ő udvaraiba dicséretekkel, hogy Isten elé jövünk, méltó a hálaadásra, a köszönetre, a dicséretre, mert... És azt mondja a Zsoltár, mert jó az Úr, mert jó az Úr. Így az imádságban ebben erősödünk, felismerjük, a Szent Szellem megértést ad nekünk az életünkben, ahogy a Szent Szellem tanít rá, világít, hogy Isten jó. Istennek annyi mindent köszönhetek, igazából minden neki köszönhetek. Az életem telve van minden jóval, minden jó téteményével. Ez igaz a fizikai dolgokra, amiket tőle kaptunk. Ez igaz kapcsolatokra, amiket tőle kaptunk. Ez igaz a fizikai testünkre, ez igaz az ételre, ez igaz a levegőre, ez igaz a színekre, az ízekre. Telve van a jóságával az egész föld. És jó az Úr. És köszönöm, és hálát adok, és köszönöm. És hálaadást, hálát hozok az Úr elé, és megköszönöm neki, és dicsérem őt. A 103. Zsoltár, egy ilyen Zsoltár, ahol Dávid így a saját lelkét arra segíti, bátorítja, készteti, hogy kezdjen el hálát adni Istennek. Így van? 103. Zsoltár, áldjad én lelkem az Urat. És egész bensőm az ő szent nevét. áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményedről. És a 103. Zsoltár úgy indul, hogy elkezdi a lelkének szólni, hogy adjon hálát. És úgy fejeződik be, hogy arról beszél, hogy Istennek a hatalmas angyali teremtményei hálát adnak neki, és az egész világ dicsérje őt és adjon hálát. Látod, ez egy átformálódás. Ahogy elkezdünk hálát adni és dicsérni Istent, megértjük azt, hogy Isten uralma ott van minden helyen, ahogy a 103. Zsoltár végén mondja, hogy az uralmának minden helyén adjanak neki hálát. A hálaadás nem csak, hogy illik vagy méltó Istenhez, hogy mindent neki köszönjünk meg, hanem a hálaadás átformálja a hála adót, mert máshogy fog nézni mindent az életében. Hálaadás. Köszönet. És aztán úgy folytatja a Zsoltár a 103-ban, hogy aki megbocsátja, elkezdi számlálni az ő áldásait, így van, elkezdi felemlegetni. Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Kiment téged a sírból. És hálát adni Istennek. És ez egy csodálatos dolog. A Biblia több helyen mondja, hogy illik hozzánk a hála. Efézus 5-ben arról beszél, hogy illik hozzánk szentekhez a hálaadás. Aztán az imádságnál azt mondja Filippi 4-ben, a 6. versben, hogy a kéréseinket is hálaadással hozzuk ő elé. Sőt, képzeljétek el, pszichológusok vizsgálták, és azt látták, hogy óriási különbség van a lélekre gyakorolt hatására az ima és az ima közt. Az ima közt hálaadás nélkül és az ima közt hálaadással, csak így zárójelesen. Ez a Depresszióból való kiút című könyvben van, azt hiszem Tim LaHaye írta, és arról beszél, hogy két csoportra osztották a pácienseket, akik imádkoztak. Az egyik imádkozott, depressziósak voltak mind, az egyik imádkozott. A másik csoport hálaadással imádkozott, és egy idő múlva újból felmérték az állapotukat. És azt látták, hogy jelentős változás és gyógyulás történt azoknak a lelkében, akik hálaadással imádkoztak. Mert a hálaadás a hálaadót is átformálja. De alapvetően illik hozzánk a hálaadás. Isten méltó a hálára és a dicséretre. 50. Zsoltár 23. verse azt mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten szabadítását. Másik fordítás azt mondja, hogy aki hálát áldoz. Így van, az Ószövetségben voltak áldozatok, és ott volt többek közt a szentélyben, a szentek szentje bejáratánál az arany illat áldozati oltár. És annak a füstje, a jóillatú füstje szüntelen így felszállt, és bement a kárpit mögé, és bement a szentélybe is. És ez a szentek imádságait jelképezi. És mi hálát áldozhatunk, hálát hozhatunk Isten elé. Ez egy áldozat, egy jóillatú áldozat ő neki. Mikor hálát áldozunk, akkor találkozik Isten szíve és a mi szívünk, és közösségben vagyunk ebben a hála áldozatban. Így van ez a mondás, hogy Istené minden dicsőség, és miénk az áldás. Így van, nem a miénk a dicsőség, ez a munkamegosztás, vagy a megosztás a dolgnak, hogy Istené a dicsőség, a miénk az áldás. És amikor hálával áldozunk, vagy köszönünk Istennek dolgokat, akkor ebbe csatlakozunk bele, hogy az övé minden hála, és az övé minden dicsőség, és a miénk az áldás, és találkozunk ebben a közösségben. Zsidók 13:15-ben azt olvassuk, hogy általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek. Úgyhogy ez egy áldozat. Így tudunk áldozatot hozni Istennek, ami örömteli számára, ami megelégíti az ő szívét, ami szolgál felé. Nem tudom, hogy szoktál-e így gondolkodni így a saját életedről, hogy mi arra is lettünk alkotva, hogy Istennek örömet hozzunk, hogy Isten felé szolgáljunk. Bizony erre lettünk alkotva. És a dicséret és a hála az hozza ő neki ezt a dicséret áldozatot. Ő méltó rá. És tudod, nincs nagyszerűbb, amikor időt töltesz imában. És amikor időt töltesz imában úgy, hogy lehet, hogy nem is kértél semmit. Lehet, hogy most nem jártál közbe. Lehet, hogy most így nem vitted Isten elé, és nem most romoltad őt a te kéréseddel, hanem egyszerűen csak a szellem vezetett téged, és a szíved telve volt, és csak hálát adtál. Vagy más esetben, legyünk őszinték, lehet, hogy a szívem nem volt telve, hanem csak elkezdtem hálát adni és dicsérni, és a szívem telve volt, mert ez így működik, és ő méltó, és ez ámulatos. A második színe így az imának az, hát hogyha így a Szentek Szentje képét használnánk, akkor egy szinttel beljebb van, vagy már ez a beljebbi rész, ez az imádat. Imádat. Amikor így imádjuk Istent, dicsérjük őt mindazért, amit tett. Dicsérjük, hálát adunk neki minden jó téteményéért, jóságáért. De imádjuk őt azért, aki ő maga. Aki ő maga. És egy ilyen elhívásunk van, hogy legvégső soron Isten imádói legyünk. És mivel itt élünk a földön, és annyi minden zajlik így a földön és a fizikai világban, ezért nagyon sokszor így mind a hála, mind a dicséret, mind az imádat így kiszorul az életünkből. Ézsaiás 6-ban van egy hihetetlen történet, amikor Ézsaiás a próféta abban az esztendőben, amikor Uzziás király meghalt, abban az esztendőben bement ott valamikor a templomba, és látta Istent, Jézust igazából magasan felemelve trónon, és az ő palástja betöltötte az egész templomot. Volt egy látomása. Látta a trónon ülő Istent, és látta, hogy az ő palástja betölti a templomot. És képzeljétek el, látta az angyalokat, látta a trón felett a szeráfokat, ezeket a hatalmas angyali lényeket, akiknek 6 szárnyuk van, és 2 szárnyuk betakarta az arcukat. 2 szárnyukkal repültek, 2 szárnyuk a lábukat takarta be. És ahogy betakarják az arcukat, hogy Isten trónjánál állnak, ez egy ilyen trónlátomás. Isten trónjánál vannak, és azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek az ura. Teljes az egész föld az ő dicsőségével. Most Ézsaiás számára ez egy nagyon nehéz év volt. Egy húzós időszak volt. Mert ekkor halt meg Uzziás király ebben az esztendőben. Uzziás király, ha jól nem hiszem, 52 évig volt Izrael királya. És egy stabil király volt, gazdasági bővölködés volt, progresszió volt az ő uralkodása alatt. És ő meghalt. És most bent van Isten jelenlétében Ézsaiás, és látja a királyt, az igazi királyt a trónon ülni, és hallja ezt, szent, szent, szent a seregeknek az Ura, teljes az egész földöző dicsőségével. Ézsaiást ez teljesen lenyűgözte, ez nem a megfelelő szó rá, teljesen átformálta ott az Isten képét. Azon túl, hogy összeomlott, és bűnvallást tett, és Isten megtisztította őt, elhívást kapott, ahogy egyszerűen csak látta az hallotta, és látta azt az imádatot, ami Isten trónjánál van. Azt az imádatot, hogy kicsoda Isten. Ugyanígy a trónterembe látunk be Jelenések könyvében, 4. és 5. fejezetben. És a Jelenések könyvének a 4. fejezetében János ott van a trónnál, és 11-szer szerepel ez a szó, hogy a trón. A trón. Ismét, Jelenések könyve egy rázós könyv, egy húzós könyv, nem? Úgy értem, kataklizmák vannak benne, és hullik minden darabokra itt a földön. 11-szer szerepel benne, hogy a trón. A trón. Istennek az országa, királysága megáll. Istennek a trónja örökké áll. Istennek a trónja az örök trón. És János látja ezt. És hallja, hogy 4 lelkes állat azt mondja ott a trónnál, hogy szent, szent, szent az Úr. A mindenható Isten, aki volt, aki van, aki eljövendő. Azt mondja, hogy éjjel és nappal. Azt mondja, hogy szünet nélkül ezt mondják a trónnál. Éjjel és nappal, szünet nélkül. Na most, vagy robotokról van szó, tudod, akik be vannak programozó, hogy ezt mondják, vagy, és én inkább erre a másodikra tippelek, egyszerűen ott vannak Istenek a trónjánál, és látják Isten valóságát, és nem tudják nem imádni őt mindazért, akik. A szeráfok az előző részben, amikor az arcukat betakarták, nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem is bírnak rátekinteni Istenre. Az őtőle áradó hatalmas dicsőség miatt, és automatikusan imádni őt. Látod, az imádat az nem valami, amit mi magunkban felpumpálunk, vagy amit mi magunkban megszülünk, vagy mi magunkból kisajtolunk. Az imádat az a helyes Isten ismeretből van. Az imádat, picit tovább megyek, kijelentésből van. Amikor a mi szellemünkbe kijelenti Isten önmagát, akkor a válaszadás az imádat. Minél jobban ismerem Istent, annál inkább imádni akarom. Annál inkább csodálom őt. Annál inkább magasztalom őt. Annál inkább lenyűgöz engem ő. És szükségünk van ehhez a kijelentéshez. A szellem munkájához. Mert még ahhoz is szükségem van Istenre, hogy megismerjem Istent. Megvan. Még ahhoz is szükségem van őre, hogy megismerjem őt, neki vonnia kell engem, neki lelepleznie magát, és az imádat az ebből fakad. 95. Zsoltár, 6. verse azt mondja, és persze dalra is fakadhatnék, mert szerintem élveznétek, hogyha énekelnék, de az előző résznél is volt olyan, ami dal formájában is megvan, de itt a 6. vers azt mondja, hogy jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr, ami alkotónk előtt. Megvan nektek még dal, lehet ez? Így van? Legalábbis sok különböző dalokban szerepel ez, de az egyik, lehet, hogy most csak nem fogom énekelni, jó? De jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre, ami alkotónk előtt. A dal úgy mondja, hogy és imádjuk őt. Így van, és aztán a Ézsaiásból hoz egy részt, mert én alkottalak, ismerem minden, hogy van tovább, minden léptedet, köszönöm, és megőrizlek téged, ha tűzben jársz, megőrizlek, ha vízben nem borít el, mert veled vagyok, megsegítlek, megvédlek téged, vagy valami ilyesmi. Okay. Jó, néhányan jobban tudjátok, és mi volt, van a maszk, úgy nehezen is értem, hogy mit mondotok, de nem baj, az mostantól maszk lesz mindig, hogy ne halljam, hogy mit mondod. Nem viccelek. Okay. Tehát, hogy igen, hogy az imádat az, ahogy jövünk, és így leborulunk, és meghajolunk Isten előtt, a mi alkotónk előtt. És ez egy kapcsolatról szól, egy kapcsolatról, egy imádó életről. És hogy mondjam ezt, hogy ezen a héten, ahogy imádkozol, meg amúgy is, csak így hagy vezessen a Szent Szellem téged imádatba, ahol így imádod őt mindazért, aki, ahol túlmész még a szentélyen is, be a szentek szentjébe, az Isten jelenlétébe, és közösségbe vagy, és imádod őt, lehet, hogy így a szavaiddal, lehet, hogy dalokkal, lehet, hogy csak a figyelmeddel, lehet, hogy csak így a szívednek a fókuszával, és időzöl ő előtte imádatban. Nem csak, hogy Isten végtelenül méltó a mi imádatunkra, hanem a szíved telve lesz az ő kijelentésével, telve lesz az ő ismeretével, telve lesz az ő vezetésével. Ő bölcsességet fog neked adni az imádat helyéről. Ő tanácsot fog adni neked az imádat helyéről. Rá fog mutatni olyan helyek, területekre, ahol el vagy akadva. Vezetni fog téged az életed olyan területein, ahol fontos, hogy láss, hogy merre tovább. A 95. Zsoltárt, hogyha elolvasod, akkor utána azt hiszem két versen arról beszél, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket, amikor az ő hangját halljátok. Tehát látjátok, hogy van az imádat, és aztán Isten szól, és ott van az ő hangja. És hogyha nem keményítjük meg a szívünket, akkor tudjuk fogadni az ő beszédét és az ő tanácsát az életünkre. Az imádat úgy szintén így helyre rakja így az életünk kuszaságát sokszor, sorrendiségét. Mert amikor imádjuk Istent, akkor nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy ő van legelől. És világossá válik számunkra, hogy az életünkben különböző dolgoknak hol van a helye. Az imádatban kerülünk helyünkre. Ugyanúgy a bűn az egy céltévesztés. A bűn az, hogy igazából én a saját kezembe veszem az életemet újból és újból és újból, és én tudom, hogy hol van az én helyem. És nagyon sokszor, főleg, hogyha nem vagyunk érzékenyek Istenre és a vele való közösségre és a Szent Szellemre, akkor eltelik egy jó idő, és a bűn oda visz bennünket, hogy olyan helyet foglalunk el, ami nem a mi helyünk. Büszkékké válunk, kevélyekké válunk, felfuvalkodunk. Nagyon sokszor emiatt megterhelődünk, terheink vannak. Volt egy pásztor Szegeden, aki dalvezető is volt, és úgy vezette a dalokat, azt hiszem ezt egyszer említettem, úgy vezette a dalokat, hogy voltak neki dalok, és ilyen nem volt meg, hogy hány dal, hanem figyelte a gyülekezetet, és közösségben volt Isten, és vezette a dalokat, hogy szükség van-e még többre, vagy melyik az a rész, amit esetleg többször énekeljünk. És kérdeztem tőle, hogy hogy csinálja ezt, vagy hogy milyennek a célja, vagy hogy van ez az egész, és mondta, hogy Tudod, nagyon sokszor így büszkeség van, meg különböző dolgok, és fontos, hogy így megalázunk magunkat Istennek, megtaláljuk a helyünket, ahogy imádjuk őt. És mondta, hogy nagyon sokszor az van, hogy így meg van terhelve az életünk, vagy terheket cipünk, és ez a büszkeség miatt van, hogy ott vannak ezek. És az imádatban nem csak, hogy méltó Isten az imádatunkra, hanem a helyre kerül a szívünk, az életünk, és a képzeld el, ebben a világegyetemben, ami óriási, megtalálom a helyemet. Helyemen vagyok. Biztos, hogy tapasztaltad, ahogy imádod Isten, helyemen vagyok. Helyemen vagyok. Teremményként a helyemen vagyok. És tudjátok, amikor így összejövünk gyülekezetként, és közösen adunk hálát neki, közösen dicsérjük őt, és közösen imádjuk őt, az egy picit más, ugye, mert ez nem a személyes életünkben van, nem a személyes belső szobában, hanem közösen. A Biblia erről is beszél, erről a közös hálaadásról, közös dicséretről, és nem akarok sokat mondani róla, a Bibliának sok mondani valója van róla. Ez Isten akarata, hogy az ő népe közösen imádja őt, és ezzel sok mindent kifejez egyébként a szellemvilágban is, és a küldetésben is. De ami fontos az az, hogy ha a személyes életemben nagyon gyenge így a hálaadás, a dicséret és az imádat, akkor mikor összejövünk, lehet, hogy nem igazán tudjuk magunkat erőteljesen gyakorolni ebbe. Mert lehet, hogy összejövünk, és úgy lehet, hogy vannak hazugságok is az elménkben, hogy miről szól ez a közös imádat vagy dicséret. Lehet, hogy hallottad azt, hogy ez nem más, mint hogy felkészítjük a szívünket az ige hallására. És a válasz az, és erre nem mondanám, hogy hazugság, mert azt gondolom, hogy ez igaz. Ha azt mondjuk, hogy az imádat felkészíti a szívünket az ige hallására, akkor ez igaz. De ha azt mondjuk, hogy az imádat vagy a dicséret csak annyi, hogy felkészítjük a szívünket az ige hallására, akkor ez óriási tévedés. Sőt, a Biblia a végcélként mondja az imádatot, a dicséretet és a hálaadást. Tehát, magyarul, hogy ez az létezésünknek a célja, hogy imádjuk Istent. És amikor együtt vagyunk, akkor hálát adunk neki, imádjuk és dicsérjük őt, és aztán hallgatjuk az ő igét, aminek a célja egyébként az, hogy imádatra vigyen bennünket, és csodálatra vegyen bennünket, és utána újból imádjuk őt, és dicsérjük. Úgyhogy amikor jössz az Isten tiszteletre, gyere, jöjjünk ezzel a szívvel, hogy Istenem, én csak szeretnélek, ahogy a személyes életemben dicsérlek, és hálát adok, és imádlak, csak szeretném most közösen a testvéreim ellen dicsérni a te nevedet, és hálát adni neked, és imádni téged. És szeretnénk ezt együtt a te népedként tenni. És gyere azzal, hogy azzal a szívvel, hogy ahogy itt vagy, ez nem az a rész, amikor azt akarod mondani, hogy oké, ki van itt? Ó, ő is ott van. Ő is ott van. És hogy vagy, mint vagy? És akkor beszélgetések vannak, vagy egyszerűen csak mással vagy elfoglalva. Hanem nyugodtan csukd be a szemed, nyugodtan csendesedj el Isten előtt. És kapcsolódj be abba az imádatba, ami a mennybe zajlik. És kapcsolódj be abba az imádatba, amit itt a helyi gyülekezetként gyakorlunk. Hogy dicsérjük Istent, hogy hálát adunk neki. És hozzuk az ő, a mi szívünket ő elé, mert ő méltó rá. Úgyhogy befejezésként a harmadik, amiről szeretnénk mindenképpen még így beszélni, a harmadik színe vagy fajtája az imádságnak az a bűnvallás. Az a bűnvallás. A negyedik a könyörgés, kérés, az ötödik a közbenjárás, arról most nem fogunk beszélni, így szeretnék így a bűnvallásról megnézni veletek egy-egy igét, ahogy befejezzük ezt. És szeretnék ebben mondani pár bibliai dolgot, meg pár gyakorlatit is, jó? Úgyhogy a bűn az eldugítja így az Istennel való kapcsolatunkat. Volt már nálad otthon dugulás? Így van? Mondjuk a WC-ben, ha dugulás van, az nem túl kellemes, így van? De nem túl kellemes, ha a konyhai csapban dugulás van, így van? Nem tud átfolyni rajta, aminek le kellene menni, mert van valami dugulás. Figyelj jól, a bűn az ilyen, hogy dugulást okoz. Dugulást így az életünkbe. Figyelj, a bűn miatt a Szent Szellem nem tud áradni az életünkben. Nem tud áradni, hogy tanítson. Nem tud áradni, hogy rajtunk keresztül megérintsen másokat. Nem tud áradni, hogy értelmet adjon. Nem tud áradni mindazokra, amire egyébként munkálkodna az életünkben, és a vele való kapcsolatunkban vinne. Hanem amikor a bűn ott van az életünkben, és nagyon sokszor, figyelj erre, a bűn halmozódik. Tehát, hogy a bűn bűnt szül, és a bűn bűnt szül, oké? Okay? És ott lesz, és most nem hoztam nektek képeket, mert erre nem gondoltam, de lehet, hogy láttatok ti is annó ilyen, hogy a Londonban, mit tudom én, a föld alatti csatornákban, és megvan, hogy hány tonna ilyen lerakódás és mindenfajta ilyen dugulás az, amit kiszedtek. És ez most nem ecsetelem, de ez nem túl gusztusos. Okay? Ez olyan, mint a bűn. Így a bűn sem gusztusos. Így a bűnnek van egy ilyen lefolytó, dugító hatása. Abszolút, teljes mértékben. Efézus 4.30 azt mondja, hogy ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet. Hogy a bűn megszomorítja a Szent Szellemet. 1 Tesszalonikusok 5.19-ben azt mondja, a Szellemet ki ne oltsátok. Itt a kép az az, hogy a Szent Szellem a tűz. És egy jó nagy vödör vagy kád, vizet öntünk rá. Így a bűn az kioltja a Szent Szellemet. János 10.10-ben azt olvassuk, hogy a tolvaj azért jött, hogy lopjon, hogy öljön, hogy pusztítson. És persze ez az ördög, és sok minden más, hamis tanítás, de a bűn lop, a bűn öl, és a bűn pusztít. A bűn, figyelj, a bűn nem jó barát. Még akkor is, ha sokszor, amikor hosszabb ideig toleráljuk a bűnt, jó fejnek tűnik, barátságosnak tűnik. Vagy mikor jön a bűn, akkor olyan, mint aki hoz valamit nekünk. Így van, valami jót hoz. Nem, a bűn tolvaj. Mindig megrabol. És mindig kifoszt, és mindig megöl, és a vége az, hogy el akar pusztítani. Ez a bűnnek a természete. Éppen ezért fontos az, figyelj jól, picit lassabban fog beszélni, fontos az, hogy a bűnt ne toleráljuk az életünkbe. Ne adjunk helyet az életünkbe. Ez olyan, mint a három kismalac története, azt hiszem, így van? Amikor jön a farkas, és nem emlékszem pontosan a történetre, elnézést, nem olvastam el, de most így felfrissítésként, de ugye először csak beteszi az egyik lábát, aztán a másik lábát, aztán a harmadik, és a legvégén a farkas már bent van. ilyen a bűn. Az elején nagyon ártatlannak tűnik. És a Szent Szellem azért van az életünkben, hogy tanítson bennünket. Figyelj jól, mindannyian sokféleképpen vétkezünk. Nem arról beszéltem, hogy nem bukunk el. Mindannyian, Jakab 3:2, sokféleképpen vétkezünk. Oké? A Szent Szellem azért van az életünkben, és az Istennek az igéje, hogy rámutasson erre. És amikor felismerem azt, vagy tudom, hogy ez bűn, akkor Isten arra hív, hogy vessem ki az életemből. A Biblia azt mondja, hogy én a Szent Szellem temploma vagyok. Én szent vagyok. Éppen ezért az életetek, az életviteletek az legyen szent, legyen tiszta, legyen ahhoz illeszkedő, aki vagyok egyébként már. És a Szent Szellem ott van az életemben, akinek a segítségével vessem ki a bűnt. Vagy másik kép, amit használ a Biblia, hogy vessem le, mint egy koszos ruhát. Így van, tehát mondjuk Jánék, ez a pulóver mondjuk ilyen tök kosz lenne egyébként, de tök kosz és tök bűz lenne, így van? És azt mondja, hogy csak vesd le. Tehát arról beszél, hogy ez nem te vagy, te új teremtés vagy, te új ember vagy, jó ember vagy, te új ember vagy, és vesd le. És fontos, hogy tudjuk azt, hogy nekünk tekintélyünk van levetni. Nekünk tekintélyünk van levenni. Nekünk tekintélyünk van kitenni az életünkből a bűnt. Isten erre hív bennünket, mert nem a barátunk a bűn. Belemegyünk egy-egy versbe, és valahol befejezem, de hagyj adjak egy kis gyakorlati tanácsot majd a vége fele. Oké. Úgyhogy a Szent Szellem ott van az életünkben, és az 51. Zsoltár az egy bűnvalló Zsoltár. És Dávid az ő életében sokféle bűnt elkövetett, de ebben az esetben elkövette a házasságtörésnek a bűnét. A paráznaság, az a nagyobb halmaz, az a házasságon kívüli szexuális kapcsolat. A házasságtörés az, amikor valaki házas, és azon kívül létesít szexuális kapcsolatot. És van a tisztátalanság például, tehát ilyen kifejezések. És a Dávid elkövette ezt, és nem csak, hanem utána megölette Betsabénak a férjét, Hitteus úriás, tehát a gyilkosság bűne is ott volt az ő kezén. És ő ezzel egész jól volt, és nem tűnik úgy, hogy túlságosan zavarta volna. Hozzászokott, hogy nagy hatalma volt, és gazdagsága, és sok mindenhez hozzájuthatott. Megszokott lett a bűnnel. És aztán jött hozzá Istennek a prófétája Nátán, és megintette őt. És csodálatos a történet, olvasd el 2 Sámuel 11-12-ben. És amikor Nátán megintette őt, akkor Dávid rádöbbent az ő bűnének a nagyságára, és megvallotta Isten előtt. És ez a megvallás, ez a Zsoltár, az 51. Zsoltár, ahol megvallja Istennek a bűnét. És csak hagyd mondjam ezt, ez egy óriási dolog számunkra, hogy Isten adott egy utat, hogy mi megvallhatjuk a mi bűneinket ő neki. És ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minden hamiságot. Ez egy gondoskodás számunkra. Mert olyan sokféleképpen vétkezünk, hogy Isten adott egy gondoskodást az Úr Jézus vére által, hogy megmosson bennünket. És a megvallást, a bűnvallást adta nekünk gondoskodásnak, hogy ne duguljon el a rendszerünk, hanem folyamatosan áramolhasson Istennek az élete. És jól lehet, sokszor, sokféleképpen vétkezünk, mégis tisztaságban élhetünk és szentségben növekedhetünk a Szent Szellem ereje által, mert megvalljuk a mi bűneinket Istennek, és nem halmozódik fel ez, mint a londoni csatornában. Oké? És az 51. Zsoltár erről szól, és a 32. Zsoltárral szeretném befejezni, így a bűnvallásról van szó, így az imában. És a 32. Zsoltár, az is Dávidnak a Zsoltára. És figyelj jól, az 51. Zsoltár után írta valószínű a 32. Zsoltárt. Olvasd el otthon, nézd meg Isten igéjét. És az 51. Zsoltár, azt hiszem a 15. versében az volt az imádsága Dávidnak, hogy Isten egyébként erősítse meg benne az ő szellemét, hogy Isten adjon neki egy engedelmes szívet, hogy tisztítsa őt meg, hogy adja vissza neki a szabadításnak az örömét, hogy taníthassa a bűnösöket majd, hogy ők is megtérjenek. És a 32. Zsoltár utána következik, és most Dávid már túl van, hogy megvallotta a bűnét, már helyreállt, már élvezi az Istennel való közösségét, már élvezi a Szent Szellemnek a szolgálatát, már ott van neki az üdvösségnek az öröme, és most ír egy Zsoltárt, ami egy tanítás. A bűnbocsátás öröméről. Öröméről. A bűnbocsánat öröméről. Oké, és csak nézzünk meg egy-egy verset, és fejezzük be ezzel. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Oké, megvan? Tehát nem az a boldog ember, akinek sikerült a bűnét úgy elrejteni, hogy senki nem vette észre. Nem az a boldog ember, akinek sikerült az életében úgy evickélnie, hogy soha nem lepleződött le. Hanem boldog az az ember, mert itt a bűn megvallásról beszél, akinek ennek következtében a bűnei megbocsátottak. Ez egy boldog ember, egy áldott ember, hamissága megbocsátott, vétke elfedeztetett. Második vers. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Igen. Látjuk majd a következő versükben. Azért nem tulajdonít, mert jött az Úrhoz és elmondta az Úrnak. Most tudjuk a tulajdonításba, az új szövetségi, ebbe az értelembe, igaz emberek vagyunk, ha vétkezünk, sincsen bűnt tulajdonítva, de boldog az az ember, azt mondja itt, nézd, akinek a lelkében nincs csalárdság. Oké, ez egy picit már más. Ez az, amikor a lelkében nincsenek ezek a kacskaringók, ezek a ilyen, majd én ezt így és így, hanem nincsen csalárdság az ő lelkében. Egyenes. Mert őszinte volt az Úrral, mert az Úr elé hozta, megvallotta, elmondta neki. Harmadik vers. Amíg hallgattam, ez a tanítás része, amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Látod, hogy mit Dávid saját tapasztalatát mondja és adja tovább. Figyeljetek, hallgattam, nem mondtam el az Úrnak a bűneimet, nem vallottam meg előtte. És ami történt, az az, hogy közben megavultak a csontjaim. Ez egy mély romlásról beszél. Szinte fizikai tünetei voltak az ő romlásának. A naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal, negyedik vers, rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Így éreztem magam, amikor csak így mentem az életembe, elmentem a gyülekezetbe, de igazából nem rendeztem a bűneimet Istennel, elmentem ide-oda, éltem az életemet, lehet, hogy még imádkoztam, és lehet, hogy olvastam is a Bibliát, de igazából nem rendeztem a bűneimet Istennel, Oké? Okay? Olyan voltam, azt mondja, míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségbe. Voltatok már ilyen nyári hőségbe? Én emlékszem, egyszer Zsófival voltunk a Jordániába, nyáron 43-44 fok volt, és így nappal mentünk valahova a városba, az péntek volt, műezin, nem mindegy, nappal mentünk valahova, és csak így, hogy kóvályogtunk ott, próbáltunk egymással beszélni, de nem is, mit mondasz, nem tudom, motyogtunk, és csak így kóvályogtunk. Figyeljetek, sok hívőnek az életébe egy jó nagy kóvályás van. És nem azért, mert gyengék, hanem azért, mert nem rendezték a bűneiket. Nem vallották meg a bűneiket, nem hozták Isten elé, nem fordultak el tőle, hanem tolerálták, helyet adtak. És most nincs erejük, nincs kenetük, nincs hatalmuk, nincs erejük, mert az bűn bejött és lop, és öl, és pusztít. És nagyon fontos megértenünk, hogy Jézus legyőzte. Nagyon fontos, hogy Jézus kifizette. Oké? Okay? Nagyon fontos látnunk mindezt, hogy nem vagyunk tehetetlenek ezzel szembe. De ha helyet adunk, és ez uralkodik az életünkbe, akkor ellankad az életerünk, mint a nyári hőségben. 5. vers. Vétkemet, csak hallgass, de ezzel fejezzük ez a verset. Vétkemet bevallottam neked. Elmondtam, bevallottam. Bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Oké? És aztán ott van az üdvösségnek az öröme. Ott van Istennek a kenete. Ott van egy megújult szellem. Ott van egy tekintély, egy erő. Mert így gyakorlom a bűnvallást. Gyakorlom ezt a gondoskodását Istennek, hogyha megvallom a bűnömet. Ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa a bűneimet, és megtisztítson minden hamisságtól. És a szellem ereje ott van az életemben. Mert az életemnek a része a bűnvallás. És csak hagy fejezem be egy ilyen kis végülis tanáccsal, hogy én nem gondolom azt, hogy minden imádságunkban bűnöket kellene vallanunk, oké? Okay? Az egyik véglet az az, amikor valakinek olyan gyenge a lelkiismerete, hogy úgy érzi, hogy mindig szinte vétkezik, és a bűneit Istennek kell mondania. Hányan ismertek ezt az állapotot? Oké, én ismerem, mert én voltam ebben az állapotban. Így úgy éreztem, jártam, keltem, és hallottam, hogy valaki káromkodott. És rögtön úgy éreztem, hogy tisztátalanná váltam, mert káromkodott. Már ezt is meg kell vallanom Istennek. Nem? Gyenge a lelkiismeretem. Nem tudok még megállni abban az azonosságban, aki vagyok valójában. Oké? Úgyhogy emiatt van egy ilyen befele fordulásom, és egy ilyen egészségtelen bűntudatosságom. Oké? Ez egy olyan dolog, amit érdemes kerülni. De ha Istennel jársz, a Szent Szellem tanítani fog téged erre. Tanítani fog. A másik az az, amikor ebben az is benne van ebben az érzékeny lelkiismeretben, vagy gyenge lelkiismeretben, és ezt is megéltem nagyon-nagyon sokszor, hogy amikor kísértésem van, oké, tehát kísértve vagyok a bűnnel, akkor már úgy érzem, hogy bűnös vagyok. És ez is nagyon fontos megértenünk, hogy a kísértés nem bűn. Amikor kísértve vagyunk, akkor nem vétkeztünk. Minden ember kísértve van, attól még nem bűn, hanem mikor teret adok a kísértésnek, az a bűn. Oké? Úgyhogy nagyon fontos, hogy ne legyünk túl érzékenyek és bűntudatosak, hanem Istennek az a célja, hogy Krisztus tudatosak legyünk, Isten tudatosak legyünk, hogy Szent Szellem tudatosak legyünk, hogy az igazság tudatosak legyünk. De fontos az is, hogy ugyanakkor ne váljunk olyan emberekké, akik alapvetően így tolerálják és teret adnak a bűnnek az ő életükbe, esetleg azt mondva, hogy hát végül is kegyelem van, vagy különböző, vagy más is ezt csinálja, vagy hát a gyülekezetben én mást is tudok, aki együtt él valakivel, vagy bármi, és más is szokott így beszélni, ez rendben van. Oké? Tehát fontos az, hogy ebben is, hogy ne adjunk teret, mert Istennek a Szent Szelleme ott van az életünkben, és ő tanítani akar, és győzelmet adni. Oké, úgyhogy bűnvallás, akkor a kiváltság, hogy jöhetünk, és hozhatjuk, és megvallhatjuk, és ő megbocsátja, és tiszta lappal megyünk tovább, és győzelmünk lehet, és győzelemről győzelemre mehetünk, és ennek részei úgy szintén azok a bukások, amiken átmegyünk, mert a Szent Szellem így tanít bennünket. Oké, úgyhogy ámen, 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 ámen. Hányótok gondoljátok, hogy ez bármelyik része így hasznos volt, akár a hálaadás, akár a dicséret, oké, imádat, a bűnvallás. Isten olyan sok mindent tartogat számunkra. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és a szívünket, és fejezzük be egy imádsággal. Köszönjük neked, Urunk. Te annyira jó te veled lenni, téged ismerni, te hozzád jönni, veled beszélgetni, imádkozni. Urunk, legyen az csak így a napunk során, jártunkban, keltünkben, tudatába lenni, Urunk, annak, hogy te velünk vagy, hogy te ott vagy, mint öröktárs, hogy egyébként beszélgethetünk veled. Elmondhatunk dolgokat, feltehetünk kérdéseket. Meg azt is, hogy egy belső szoba életbe is hívtál bennünket. Ahol bemegyünk a belső szobába, és bezárjuk az ajtót magunk mögött. És Isten, ami atyánk, aki titkon van, hall bennünket. Igen, köszönjük. Mennyi atyám, az a kérésünk, hogy taníts bennünket imádkozni. Vezess bennünket. Te drága Szent Szellemed, tanítson minket, hogy adjunk csak hálát neked, dicséretet, hogy hozzuk ezeket a dicséretnek az áldozatait hozzád. Uram, ezen a héten, ebben az évben, ebben az évtizedben, ebben az életben, amíg szemtől szembe nem leszünk veled, úgy szintén, hogy így a Uram, hogy mennyire fontos az, hogy megvalljuk neked a bűneinket, hogy ne toleráljuk, vagy kössünk kompromisszumot, vagy tűrjük meg. Uram, vágyunk rád, vágyunk egy olyan életre, ahol szabadon áramolhatsz az életünkbe. És köszönjük neked a bűnvallásnak az ajándékát, útját, gondoskodását. És köszönjük az imádságot, és köszönjük az előttünk lévő hetet, hogy az imádságban megerősíthetsz bennünket. És kérünk téged arra, hogy vezess is bennünket egyes-egyenként ezen a héten, így odaszánt ima időkben, odaszánt, odaadott időkben te veled. Vezess bennünket így a közös imádságokban is. Mind Zoomon, mind valamelyik testvérrel, mind pénteken, mind így különböző módokon, ahogy lehetőségünk van másokkal imádkozni. Nem taníts engem imádkozni, taníts minket imádkozni. Annyira köszönjük, hogy ez az egész te rólad szól. Te rólad. Teljesen te rólad, az elejétől a végéig. Köszönjük neked. Jézus nevében. Amen.